Kedves hallgatóink, 2020-ban ünnepli alapításának 50. évfordulóját a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu. Ennek apropóján riport sorozatot indítunk, amelyben azokat szeretnénk megszólaltatni, akik részt vettek egykor a skanzen mindennapjaiban. A Sóstói Múzeumfalu Szatmár, Bereg, valamint a Rétköz, a Nyírség és a Nyíri mezőség 19. század végi szegény és középparaszti, valamint kisnemesi életformáját mutatja be, lakóházak, gazdasági épületek, jellegzetes lakberendezési hagyományok, használati és dísztárgyak segítségével. A következő percekben dr. Pál István, egykori múzeumigazgatóval beszélgetünk, a riporter Balogh Tamás.
Idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Sóstói Múzeumfalu Nyíregyházán. A téma kapcsán az intézmény korábbi intézmény vezetőjét, dr. Pál Istvánt, igazgatórat köszöntöm. Ha jól tudom, talán 25 évig volt az intézmény vezetője?
89-ben lettem a Múzeumfalu igazgatója, akkor meg nyugdíjba Erdély Sándor 60 éves korában, és 2015-ben jöttem nyugdíjba.
Hát ezt majd kiszámoljuk minden esetre, ami nagyon fontos az, hogy ez az időszak azt gondolom, hogy igen, tartalmasan telt. Hogyan emlékszik vissza ezekre az időkre? Ugye említette, hogy a korábbi igazgató nyugdíjba vonulása után került a Múzeumfalu élére. Hogyan emlékszik erre az időszakra?
Hát arra, hogy elég mozgalmas volt, meg kell hagyni, mert a Múzeumfalut építettük, rengeteg olyan probléma felvetődött, ami előre vetítette azt is, hogy talán abba kell hagyni a múzeum építését, de akkor mindig igyekeztem olyan megoldást találni, hogy ha kell egy kicsit erőszakosan, ha kell egy kicsit furfangosan, hogy a megyei tanács, akkor még ugye megyei tanács volt, ne vegye le a napirendről a múzeumfalunak az építését, hiszen az Országos Emléki Felügyelőség, vagy Országos Emlékvédelmi Hivatal, amelyik eleinte támogatta a múzeumfalu építését annyiban, hogy minden évben bizonyos összeget nyújtott ahhoz, hogy a múzeumfaluban működő építőbrigád tagjai megkapják a fizetésüket, hogy ez mégis látványosan történjék. Tehát a Múzeumfalunak az építése, fejlesztése, elég jó propagandát sikerült csinálnunk, a rádiósok, újságosok, tévések mind szerették a Múzeumfalut, hiszen mindig volt valami téma. Sokszor úgy jöttek hozzánk, hogy csinálj már valamit, vagy mondjál már valamit, mit csináltok, mert valami kis színes kellene. Akkor az ember megpróbált egy kis színest csinálni, megpróbáltam úgy leadni az anyagokat, hogy ne kelljen belenyúlnia az újságíróknak. Tehát mondhatna nyomdakészen, mert ez nekünk is az érdekünk volt, mert nem voltak elírások, nem voltak idézőjelben hülyeségek leírva, amik nem a múzeumfalunak az építését jellemezték volna. Tehát mindig sikerült olyan pénzügyi forrásokat keresnünk, találnunk a rendszerváltás előtti időben is, ami pályázatoknak a megnyerését jelentette, és sokszor nem úgy építettük a múzeumfalut, ami az előzőleg az 5 éves tervek szerint elhatározott ütemben valósult meg, hanem amire éppen pályázni lehetett.
Ugye a múzeumfalu, a Szatmár, a Bereg, a Rétköz, a Nyírség és a Nyíri mezőség szegény és középparaszti életformáját mutatja be, lakóházak és gazdasági épületek formájában. Melyik, amelyik a nagyon izgalmas egy néprajzos számára, de kicsit még kiegésztem a kérdést, illetve a látogató számára ön szerint melyik volt a legizgalmasabb terület?
Hagyj egészítsem ki, amit mondott, mert a kisnemesi építkezés is napirendre került a múzeumfalu építésekor, és nem kell elfeledkeznünk a közösségi épületekről, a templom, harangtalany kocsma, a szatócsbolt, stb. Tehát nem, tehát mi egy komplett falut akartunk építeni, és ez azért is jelentős, hiszen Magyarországon általában a szabadtéri múzeumok épületekben vagy portákban gondolkodtak, talán a miénk volt az először, amelyik település szerkezet bemutatását is kitűzte a céljai közé. Tehát az Orsós falu központ, amelyet itt kialakítottunk a Múzeumfalu központjában, az a mi vidékünkre jellemző középkor során megült, Magyarországon megült építési mód, amikor egy szilvamag formájú terület közepére építik a templomot meg a harangtornyot, és azt fogják körbe az épületek, amelyek egyrészt a közösségi épületei, másrészt pedig az ott lakóknak az épületei. Hogy melyik volt tulajdonképpen nekem a legfontosabb, vagy a legérdekesebb, mindig a soron következő. Mindig az, hiszen amikor sikerült az épületet kiválasztani, lebontani, majd újra építeni a Múzeumfaluban, mindig arra koncentráltunk, és nagyon jó partner találtam a Múzeumfalu munkatársaiban az építés során az építőbrigádban, és hiszen ugyanazok az emberek bontották le az épületeket, mint akik visszaépítették, és nem évtizedeket deponálva kellett várni az épületek anyagainak arra, hogy fölépüljenek, hanem a következő évben sorra is vettük azokat, tehát nem először bontottunk minden lebontottunk minden épületet, és újra elkezdtük a felépítésüket, hanem sorra mentünk, és talán ez így jobb volt, mert majdnem mindenki emlékezett rá, hogy hogyan is nézett ki épület eredetileg.
Abban az időben, tehát a 70-es, 80-as években a falusi emberek hogyan fogadták azt, hogy ezt a házat itt el akarják bontani, és át akarják költöztetni mondjuk egy nagyvárosba?
Vegyesen, de mégis jobb szájízzel fogadták, mint amikor ugyanebben az időszakban, 70-es évek végén tájházakat állítottunk helyre, vagy létesítettünk falvakban. Mert mi általában a szegényebb, a nem akkor kívánalmainak megfelelő épületeket újítottuk meg. Mondjuk egy szalmatetős vagy egy náttetős ház, akkor már nem volt divatban a falvakban, hanem a palás meg a cserepes, cseréptetős épületeket építették, és többen úgy vélték, hogy mi az ő szegénységüket akarjuk konzerválni, az ő szegénységüket akarjuk mutatni, holott ők már nem abban a szegénységben élnek. Abban az esetben, amikor elhoztuk az épületeket, sokszor büszkék voltak rá, hiszen az ő településük nevét viselte, vagy viseli mindig az épület, mondjuk Anarcsi lakóház, mondjuk Tarpai lakóház, és ezzel országvilág előtt az ő településüket propagáljuk.
És mi a helyzet a személyes tárgyakkal, használati tárgyakkal? Mert ugye ahhoz azért még jobban ragaszkodnak az emberek. Ezt is könnyen adták?
Ez a kérdés, ez nehéz megválaszolni erre a kérdésre, hiszen nehéz volt, sőt, szinte egy-két eset kivételével lehetetlen volt az épületekkel együtt a használati berendezési tárgyakat is elhozni. Két komplett épületről szólhatok, ami mindenestül átkerült a Múzeumfaluba. Az egyik a Pócs Petri lakóház, amelyikből kihalt az idős tulajdonosa, és az örökösök egy az egybe Tokkal Vonóval együtt eladták, és a másik pedig a Tiszadobi lakóházunk, amelyik szintén ugyanígy került a Múzeumfalu tulajdonába. Amikor kihalt belőle az idős tulajdonosa, akkor az örökösökkel meg tudtunk állapodni abban, hogy semmit nem vittek el, nem is laktak azon a településen, és ennek volt az az előnye is, hogy például a szekrény előtt a katona ládában még benne voltak az első világháborús képeslapok, meg levelek is, amiket hazaért a tulajdonosa. Tehát ez olyan kuriózum, ami nagyon ritkán fordul elő egy néprajzos életében.
És önnek milyen érzése volt ugye ebben az időszakban, amikor ugye a 70-es években azért elég sok városban, így Nyíregyházán is a panel program, ugye a szocializmus épült, rengeteg, elég csúnya épület került felépítésre. Tehát olyan érdekes szimbolikája volt ennek, hogy önök valamit megőriznek a múltnak, miközben a város túlsó végén pedig beton rengetegek épülnek. Ez nem volt furcsa?
Ez azért volt jó, és nekünk a szlogenünk is, hogy a múltat a jövendőnek. Tehát tulajdonképpen mi egy olyan űrt töltöttünk be, és nem is véletlenül alakultak ki ezek a szabadtéri múzeumok Magyarországon sem, meg Európában máshogy sem, mert olyan gyors változás jött az építkezésben, az emberek életének az életmódjában, az anyagi lehetőségeik terén, hogy szinte egy csapásra eltűntek ezek a régi építészeti elemek, és ezért kellett kimondva, kimondatlanul is a legpregnásabb, a legjellemzőbb épületeket egy olyan intézménybe összegyűjteni, áttelepíteni, átmenteni, idézőjelben megint, hogy ezek megmaradhassanak a későbbi időszaknak is. Ez büszkeség szerintem minden olyan településen, amely, vagy Magyarországon minden olyan településen, amelyik ilyen szabadtéri múzeummal bír, hogy az ő múltjuk itt megőrződött a látogatóknak.
Ha már a magyarországi múzeumokat, szabadtéri néprajzi múzeumokat említette, ugye az köztudott, hogy a Szentendre és Kanzen után a második legnagyobb ilyen létesítmény.
Igen, tehát Magyarországon én inkább úgy említettem, hogy a legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeum, a Sóstói Múzeumfalu, és több olyan tájegységet, hiszen a megye népépítészete, néprajza több olyan tájegységgel rendelkezik, ami más megyékben nincs meg mindenütt. Tehát ilyen, hogy öt néprajzi egymástól különböző építkezési stílus képviselő tájegység legyen, az nincs meg máshogy. Tehát ez ezért is volt jó, és ezért is volt jó, hogy mi a megyéből mindenhonnan gyűjthettük az épületeket, és ezért fájlaltam azt, amikor szétdobták a megyei múzeumi rendszert, tehát néhány évvel ezelőtt, leszűkült a múzeumfalunak a gyűjtési területe is a csupán a nyíregyházi járásra, holott ennek épp az volt az érdekessége, hogy itt kicsiben a megyét egyben meg tudtuk mutatni.
Azért érdekes, amiket mond, mert tényleg úgy gondolná az ember, hogy ön egy ízig-vérig szabolcsi ember, de nem. Ha talán sokan tudják önről, hogy hajdú, illetve bihari származású. Hogyan került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe?
Hát úgy, hogy itt kaptam állást. Tehát az egyetem után ide hívtak. Én az negyedik és ötödik év között kötelező szakmai gyakorlatra kellett minden néprajzosnak mennie, és én ide kértem magam a Sóstói Múzeumfaluba, mert a nyíregyházi levéltárban akartam kutatni éppen a diplomamunkámhoz, amelyiknek voltak szabolcsi vonatkozásai is. Na most itt én megismerkedtem egy olyan múzeumi típussal, amit addig szinte nem is ismertem. Szentendrén akkoriban nyílt a Felső-Tiszavidéki Tájegység, és oda elmentünk az akkor még mennyasszonyommal megnézni, és érdekesnek tűnt. És az egy hónap, amit itt töltöttem, úgy tűnik, hogy Erdély Sándorban is jó véleménnyel telt el, tehát rólam alkotott jó véleményével, és következő évben megkérdezte, hogy nem akarok-e idejönni, hiszen ő egyedül volt ott néprajzos szakember, és ő inkább folklórral szeretett volna foglalkozni, ő jelentős népmese kutató volt, és rábízták a múzeumfalunak a megalapítását, meg az építkezés elkezdését, és ő szerette volna ezt a feladatot megosztani valaki olyannal, aki egyrészt tárgyi néprajzos, népépítkezéshez is van valami affinitása, nem beszélve róla, hogy Budapesten az ERT-n végzett, ahol Erdész Sándor is. Tehát itt a mi vidékünkön a Debreceni Egyetem túlsúlya mutatható ki a múzeumokban, hiszen ott van legközelebb néprajztanszék, és ezt a vidéket a debreceniek töltötték föl néprajzosokkal, és én talán még ez is közrejött, meg az, hogy férfi vagyok, és nem fogok elmenni szülni. Hát ez megint egy olyan jó érv lehetett. Mondjuk, ami negatívum volt az egészben, hogy bár megígérték, hogy kapunk lakást is, ez 5 vagy 6 év múlva realizálódott, úgy, hogy lakást kapjunk, addig albérletben, illetve kollégiumi nevelőtanárként is működve kaptunk egy nevelőtanári szobát, és ott laktunk. Tehát így kerültem én nyíregyházba. házára, annak ellenére, hogy nem vagyok szabolcsi, bár az összes felmenőm, tehát minden dédszülőm az tiszalöki.
Hát én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk még a múltba, akkor az elvitathatatlan, hogy sikere ítélt ez az elmúlt több mint két évtized, hiszen 1996-ban az Év Múzeuma díjat kapott, aztán Családbarát Múzeum, tehát nagyon sok díjat elhozott. A kérdés arra vonatkozna, hogy egy jó 10-15 éve zajlik most a kőmúzeumokba és a szabadtéri múzeumokba, hogy kinyíltak. Ez mennyire volt az önök idejében, tehát a Sóstói Múzeum falu korábbi időszakában már értelemszerű, hogy ezt a kis falut, amit ide építettünk a Sóstóra, ezt tartalommal kell megtölteni, illetve élettel.
Na most ez nem ment könnyen. Addig nem is volt ennek olyan jelentősége, amíg Erdész Sándor volt az igazgató. Itt nem az ő személye elsősorban az akadálya volt az akadály ennek, hanem maga az építkezés menete, hiszen 9 évig, 70-71-ben kezdődött az építkezés, és 79-ben nyitottuk meg az első 5 port, tehát a múzeumfal első építési ütem területét a közösség előtt. Addig beengedtünk embereket, de nem lehetett normális múzeumpedagógiai programokat csinálni. Maga a múzeumpedagógia sem volt elfogadott, ha nem volt kedvelt a szakemberek, a néprajzi szakemberek, vagy a régi szakemberek körében. És Erdész Sándor is inkább a régi néprajzosok nemzedékéhez tartozván a tudományt tartotta a legfontosabbnak, a tudomány művelését. Maximum kiállítások készítésével, ismeretterjesztő cikkek írásával merítette ki a múzeumpedagógia fogalmát. Na most én valamivel nyitottabb voltam az új irányzatokra, és akkor kezdődött nálunk, illetve akkor lendült fel nálunk a múzeumpedagógiának a gyakorlata, amikor új kolléganő került, Nagyné Bősze Katalin a múzeumfaluba, mint múzeumpedagógus, és ő kezdte el szervezni azokat a programokat, amelyek kinyitották a múzeumfalut a közönségnek. Tehát kitárták a kapukat a közönségnek. A közönség kedvébe jártunk. Olyan folklor programokat, olyan másfajta programokat szerveztünk, amelyek a néprajzi alapokon, de mégsem Disneylandé téve a múzeumfalut, felelevenítették azokat a népszokásokat, azokat a hagyományokat, amelyek itt éltek korábban a terület paraszti lakossága körében. Például a május faállítás, május esély. Már szinte kiment akkorra a divatból, mert mi nagy szerepet játszottunk abban, hogy ez visszajött megint, hiszen ha csináltunk egy programot, egy ilyen programot, akkor nagyon jelentős propagandát sikerült hozzá kerítenünk, hála a sajtó résztvevőinek, és ugyanez van például a Szent Iváni tűzgyújtással, ami megint a mi vidékünkön nem is volt annyira gyakori annak idején, de mégis felelevenítettük, és most már Szent Iván szinte el sem múlhat a Szent Iváni tűzrakása nélkül.
Ugye az is köztudott, hogy családjával itt él Nyíregyházán, vagy Nyíregyházához közel. Ha jól tudom, gyermekei közül egy, aki hasonlatos szakmában helyezkedett, nevezetesen a lánya, ugye?
Én nem jól tudod.
Nem?
Iparművészeti egyetemre járt, de művészet elmélettel, és azt tanulta az IPAN, tehát a MOMÉN, utána az ELTÉ-n viszont már filmművészetet tanult, tehát ő teljesen más jellegű pályára ment, ugyanúgy, mint a fiam, és teljesen más jellegű pályán vannak, de míg a lányom valóban annyiban hasonló tény, hogy bölcsész szakot végzett az egyetemen, de végül is inkább a filmmel foglalkozik manapság.
És jól érzem én azt, hogy az attól függetlenül, hogy egy jó néhány éve már a nyugdíjas éveit tölti igazgató úr, abszolút nem unatkozik, rengeteg felkérést kap előadásokra, hogyan telnek a nyugdíjas évek. Nyilván most ez a járványos időszak biztos egyedivé tette, de ha egy normál esetben milyen nyugdíjas éveket él?
Én azzal, hogy a múzeumfalukból, Sóstói múzeumfalukból eljöttem, vagy mostanában megszakadt a kapcsolatom a Muzzan faluval. Úgy is mondhatnám, hogy áttettem a tevékenységemet a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, hiszen továbbra is járok, tagja vagyok az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetségének, járok a két évente megrendezendő Európa valamelyik országában megrendező szabadtéri múzeumos konferenciára a szentendrei kollégákkal együtt. Ugyanúgy nem hagytam, meg még ezen kívül a Szentendrén létesített Skanzenért közhasznú Kft.-nek vagyok a felügyelőbizottsági elnöke, meg nagyon sok szabadtéren létesítendő tájháznak a felépítésében, berendezésében szakértőként közreműködök, nem is tudom, hogy hány ilyen épületnek a rendbehozatalában vagyok most is benne, és a Magyarországi Tájház Szövetség felügyelőbizottságában vagyok a megalapítása óta. Tehát a szakmámtól nem szakadtam el, ezen kívül még kutatok is múzeumokban, és most jelenik meg éppen egy könyvem vagy beleszerelmesedtem a kemény cserép tárgyakba, akik nézik a Facebookot, sokat látják, hogy milyen tárgyakat, tányérokat találtam, vettem. Tehát a megye közgyűjteményeiben lévő kemény cserép tárgyakat dolgoztam föl, 1000-valamennyi tárgyból egy nagyon szép színes tanulmánykötet jelenik meg a közeljövőben. Szóval ezeket csinálom, szeretem csinálni.
Talán ez majd egy következő téma lesz, hogyha ez a könyv valóban hamarosan megjelenik, de még egy utolsó kérdést engedjen meg, ugye köztudott az elmúlt időszakban megújulhatott a múzeumfalu. Ön, aki hosszú éveken át vezette, mit gondol arról, hogy egy ilyen intézménynek folyamatosan meg kell újulni, van egyáltalán itt a fejlődésnek vége, vagy ez egy időtlen időtig tartó folyamatos fejlődés kell, hogy legyen?
Nehéz kérdés. Nincs több tájegység, tehát tulajdonképpen a múzeumfalu népi építészeti fejlesztése az kimerítette a lehetőségeket. Két telepítési terv született, ami végül is teljes egészében megvalósult. Még egy-két épületben én gondolkodtam, amivel föl lehetett volna tupírozni a látnivalókat. Ezek nem jöttek létre, eljöttem nyugdíjba. Tehát ez, amit hiányolok a múzeumfalunál, mindenképpen egy népi építészetben jártas szakembernek ott kellene dolgozni ahhoz, hogy ezek az épületek meg is maradjanak a későbbiekben is, és szakszerűen legyenek helyreállítva a későbbiek során, hiszen ezeket fölépítettük, de ezeket mindig karban kell tartani. Tehát nem mindig sikerül olyan szakembereket találni, akik ezeket szakszerűen tudnák akár befedni, akár a fa alkatrészeket újból pótolni, stb. De ez már nem az én feladatom.
Így van, ez már a következő generáció. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit visszaemlékezhettünk a múltra, és hát jó egészséget kívánunk a kutatómunkához, könyvíráshoz, és hát a nyugdíjas évekhez. Köszönjük szépen, hogy még egyszer rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, 2020-ban ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu. Ennek apropóján beszélgettünk dr. Pál István, egykori múzeumigazgatóval. A riporter Balogh Tamás volt.